És most folytatódik a Manna Lányok című műsor, vagyis jön Péter Petra és Novák Druca Dóra.
Manna FM. 10 óra múlt 8 perccel, és itt is vannak a vendégeink. Az ellátó Golgota nappali melegedő két munkatársa, Laszlovszky László, szociális munkatárs, és Keleti Gábor intézmény vezető. Sziasztok, fiú!
Sziasztok!
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 Ugye mielőtt magáról az ellátóról beszélgetnénk, ugye ez egy hajléktalanokat segítő nappali melegedő, muszáj beszélnünk egy picit magáról a Golgota gyülekezetről, hogy nagyjából képben legyen vele mindenki, aki esetleg nem ismeri, hogy kik a golgotások, mi a Golgota gyülekezet, nagyjából mi a hitvallása a Golgota gyülekezetnek.
Hú, ez egy jó kérdés.
Jó kérdés? Igen. Hát Isten igényének a hirdetése, természetesen.
Így van, és a Bibliának a tanítása. Nagyjából 25 éve van Magyarországon a Golgota, egyébként pedig ugye egy amerikai gyökerű gyülekezet, ami úgy alakult nagyon érdekes módon, hogy a hippik felé elkezdett szolgálni egy lelkipásztor, és amikor elkezdtek megtérni a hippik ott Amerikában, akkor próbált őket bevinni hagyományos gyülekezetekbe, de onnan oda nem engedték őket, mert hogy öltöznek fel, hogy néznek ki, mit csinálnak, és akkor úgy döntött, hogy akkor alapít nekik egy gyülekezetet, de ez lett a Golgota, úgyhogy ilyen hippi gyülekezet gyökerű az egész, és akkor utána... Igen,
ugye Chuck abszolút. Smith volt, aki Chuck bácsi, mint így hívtuk őt,
igen.
Aki bevitte gyakorlatilag, és megpróbálta bevinni a hippiket a gyülekezetbe, a gyülekezetek azt mondták, hogy ide biztosan nem, és akkor így jött létre a Calvary Chapel.
Így van,
Amerikában.
És akkor egy 25, majdnem 30 évvel ezelőtt ilyen néhány misszionárius golgotás Amerikából átjött Magyarországra.
Brian Brodelson volt az első.
Meg ugye Greg Opin, és ugye az volt a jelsz, hogy nézzük meg, mit akar Isten. Ez volt az összes tervük, amivel idejöttek, és akkor itt evangelizáltak, emberek megtértek, és valahogy itt is az történt, hogy ugye a hagyományos gyülekezeti keretekben nem fértek bele azok az emberek, akik megtértek, meg ezek az amerikai misszionárisok sem. Noha ők egyébként nagyon sok baptista gyülekezet, református gyülekezetek ilyenekkel együtt működtek, de rájöttek hamar, hogy akkor ide is kell egy Golgota. És akkor így elkezdték ezek az emberek megalapítani a Golgotát. Először Baján, aztán azt hiszem Esztergomban,
Szabadkán, ugye az egy kicsit más, és akkor utána Budapesten.
Budapestre, igen. És akkor ezt a Margit szigeten voltak alkalmak, mert nem volt még épület, meg nem volt intézményes.
De maradt a hippi szellem valamennyire?
Szerintem az elején mindenképpen. Kicsit átalcolt szörfös szellemmé, mert, mert ezek az amerikai... önkéntes, vagy misszionáriusok, akik Kaliforniából jöttek nagy részt, ahol így szörföztek meg minden, és akkor szomorúan látták, hogy itt nincsen olyan tengerpart, ahol lehet szörfözni, de...
Hát maximum a palán tudnak az ellenáramoltatóban egy kicsit. Igen.
Az biztos, hogy fontos volt a gyülekezet építésében és az elindulásában Greg Opin, ugye ő volt nagyon sokáig a budapesti Golgota pásztora, igen. És ő fogta össze ezt az egész Budapest és magyarországi Golgotát, és az ő hatalmas álmai hozták létre aztán a budapesti gyülekezetet, ami után több kis gyülekezet is alakult, igen. Ugye országszerte. A mai napig egyébként létezik és működik a magyar vagy a budapesti Golgota, több egy nagyobb és egy kisebb gyülekezete is, és ugye most pedig Németh János most már a pásztora a Golgotának.
Sőt, egy Budapesten most már több kisebb Golgota is van.
És ugye az egyik első ilyen kezdeményezése a Golgotának, az egy utcai szolgálat volt a hajléktalanok felé, amiből aztán az ellátó Golgota nappali melegedő kinőtte magát.
Sőt, igazából az az érdekes, hogy nem is a Golgotának volt a kezdeményezése, hanem néhány teológus tanuló, akik egyébként a pünkösdi teológián tanultak, és néhány jártak a Golgotába is, elkezdtek az utcán lévő hajléktalanok felé szolgálni, vittek nekik ételt, pokrócot, meleg ruhát, stb. És amikor úgy gondolták, hogy talán ennél többet is tehetnek, akkor néztek utána, hogy lehet ezt intézményesebb keretek között végezni, és akkor indították a nappali melegedőt, ami viszont kellett egy intézményi háttér, tehát azt nem lehetett csak úgy, hogy bemész a kormányhivatalba, hogy akkor én szeretnék nappali melegedőt indítani, és akkor itt jött a tárgyalás a Golgota gyülekezet, hogy mi lenne, hogyha a gyülekezet lenne az intézményi háttér, és akkor a gyülekezet keretein belül működne a nappali melegedő. És a gyülekezet rábólintott, és akkor így ez a néhány teológus hallgató megalapította a nappali melegedőt, és onnantól kezdve ez egy ilyen pincehelyiségben működő dolog lett.
Ugye mindig nagyon nehéz erről a témáról beszélni. Az emberek sokszor magam is inkább elfordulok, amikor egy hajléktalan esetleg odalép az autó mellé, vagy az utcán is kér tőlem pénzt, ételt. Mondjuk ételnél nem nagyon, de hogy nagyon nehéz ezzel szembesülni.
De ritkán kérnek ételt.
Igen. Ezekben a napokban, amióta tart a vírus, amióta kijárási tilalom van, hogyan tudnak élni ezek az emberek? Hiszen ők az utcán töltik a mindennapjaikat, most hova mennek? Nyilván tudjuk, hogy vannak melegedők, nyilván tudjuk, vannak éjszakai szállások, de nagyon sokan ragaszkodnak ahhoz a helyhez, ahhoz az utca részhez, ahol ők élnek.
Igazából az érdekes, nem is az utca részhez ragaszkodnak, hanem, és ezt lehet, hogy nehezebb megérteni, de ahhoz a szabadsághoz, ami igazából azzal jár, hogy ő neki nem mondja meg senki, hogy mit csináljon. Tehát, hogy vannak, akik azért nem mennek be éjszakai melegedre, nyilván vannak, akik a minőség meg a kosz miatt nem mennek be, de van, aki meg azért nem, mert hogy ő egy szabad ember, és ő ott alszik, ott van, ahol akar, és nincsenek korlátok.
És onnantól, hogy ugye bekerül egy intézménybe, ott nagyon komoly szabályok vannak arra, hogy mit vihet magával, ott hogyan él, ott hogyan tartózkodhat, és ugye pillanatok alatt bármikor visszakerülhet az utcára.
Nagyon sokan szoktak attól is tartani, hogyha az ember hajléktalanokkal beszélget, vagy hajléktalanokat segítő szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, hogy többnyire a nemetmondásnak az is az oka, hogy féltik a kis holmiukat, mert hogy nagyon sokszor lopnak egymástól az ilyen helyeken. Ez például hogy lehet megoldani, hogy ez ne történje meg, hogy ezt az egy darab kis akármiét meg tudja tartani, plusz van olyan, akinek mondjuk van kutyája, aki tényleg a kutya miatt is szereti az állatot, például őket sem nagyon tudják beengedni az ilyen helyekre.
Ez így van, ez nehéz. Nálunk ugye úgy működik, hogy van egy kamerarendszerünk, és gyakorlatilag figyeljük minden lépésüket, tehát hogyha ennek ellenért történnek lopások egyébként, tehát főleg mobiltelefon. Igen, tehát hogy akkor tudjuk, hogy ki volt. Részben ugye ezeket az embereket mi kitiltjuk a nappali melegedőből, tehát oda nem jöhetnek le, illetve hát a rendőrségi feljelentés megtörténik, és szerencsére itt a 7. kerületben, ahol mi vagyunk, nagyon jó a kapcsolata a helyi rendőrséggel.
Visszakerülnek az ellopott valamit?
Általában nem, tehát azt rögtön eladják. Viszont azáltal, hogy rendőrség ügy lesz belőle, azáltal, hogy így beidézik az embert, igazoltatja, tehát egy csomó mindent lehet tenni azért, amitől ő legközelebb el fog gondolkodni, hogy ellopja a telefont.
Elrettentő példaképpen, igen. Aha,
mert olyan nagyon nem tudnak vele mit csinálni, tehát lecsukni nem tudják, visszakapni nem fogja a telefont, pénzbüntetésre hiába ítélik.
Hát persze. Ilyenkor, fiúk, a legfontosabb az, általában az ember azt gondolja, a tisztálkodás, ugye, a meleg, hogy ne fagyjanak meg, tehát ne legyen probléma ebből, plusz az étkezés, ami nagyon fontos. Ezt hogyan oldjátok meg?
Hát nálunk heti kétszer van ruhaosztás, ami ugye a téli időszakban eléggé kihasznált.
Ezek felajánlásokból vannak, gondolom, ezek a ruhák.
Igen. Illetve hát ugye az étkeztetést úgy tudják nálunk megoldani, hogy heti egy rendszer van nálunk, ami azt jelenti, hogy minden hétfőn, amikor lejönnek hozzánk, akkor két opciójuk van. Tudnak reggeli jegyet igényelni, vagy pedig ebédjegyet. Ugye a nevéből is adódóan a reggeli jegy reggelit biztosít számukra, az ebéd pedig ebédet.
Hogyha azt nézzük, hogy ennek az ételnek el kell készülnie valahogyan, akkor ezt a gyülekezetnek a tagjai önkéntes munkából szociális segítés céllal csinálják, vagy hogy oldjátok meg? Mert azért itt is nagy mennyiségekről van szó.
Igen, ez úgy, hogy napi 80 adag reggelit készítünk, és napi 40 adag ebéd jön. A reggelit azt van
az
a...
Ez már majdnem egy iskolai évfolyam.
Igen. Van az ellátó mellett működik egy konyha is egyébként, ami amúgy főz megrendelésre is, tehát onnan lehet rendelni ételt.
És az egy menza.
Igen. És ott a konyhában dolgozók készítik el a reggeliket, illetve amikor jönnek önkéntesek, akkor az önkéntesek tudnak segíteni a reggeli elkészítésében, ennek nagyon örül mindenki egyébként, és akkor ezek szendvicsek általában, ezt kapják reggelire, és ebédre főtétel kapnak, az pedig a baptista szeretett szolgálat főzi le, ilyen népkonyhai jelleggel, és mi tőlük kapjuk ezt a 40 adag ételt, ők kihozzák, a konyhában kiszedjük, és akkor utána szétosztjuk.
Az ellátó Golgota nappali melegedőnek a munkájáról beszélgetünk, és természetesen hamarosan arról is, hogy miben tudunk mi segíteni, vagy hogyan tudjuk segíteni az ő munkájukat. A Golgota nappali melegedőtől Laszlovszky László, szociális munkatárs és Keleti Gábor intézményvezető a vendégünk itt a Manna lányoknál. Ha van kérdésetek, az SMS és Viber számunk 0670-7098, hát ez pedig itt már a Carbon Fools.
Két vendégünk is van, Laszlovszky László, szociális munkatárs és Keleti Gábor intézményvezető, mindketten az ellátó Golgota nappali melegedőtől jöttek el hozzánk meglátogatni minket és beszélni arról, hogy milyen helyzetben vannak mostanában a hajléktalanok, akik ugye arra kényszerülnek, hogy az utcán maradjanak. Beszéltünk már sokat arról, hogy ti hogyan tudtok nekik segíteni. Ugye van egy lakásprogramotok is, ez is nagyon-nagyon nagy lépés és nagyon fontos része a ti munkásságotoknak. Ezt hogyan képzeljük el? Sikerült szereznetek egy lakást, amiben aztán azok közül a hajléktalanok közül, akik hozzátok jártak a melegedőbe, választottatok ki egy-két olyan, hát már új életre alkalmas embert, aki ebbe a lakásba beköltözhetett, mert ugye nagyon fontos az is, hogy sokszor nagyon sok mindent megpróbálunk megtenni ezekért az emberekért, de nem állnak még készen arra, hogy visszaintegrálódjanak a társadalomba, akármennyi mindent teszünk értük.
Igen, ez a lakásprogram, ez most nyáron jött, majdnem mondani, hogy véletlenszerűen. Elég olcsón hozzájutottunk egy lakáshoz, amit mi felújítottunk, van benne 3 szoba, és ez igazából már egy második lépés, tehát az első lépés, hogy kijöjjenek a hajléktalanságból, de egy másik lépés, hogy akinek van munkája, vagy akinek tudunk segíteni szerezni munkát, akkor neki nem az utcáról kell bejárni, hogy dolgozni, hanem akkor oda beköltözhet, és akkor onnan jár be. Ez egy átmeneti állapot, ezt nekik is megmondjuk, meg velük is úgy kötjük a szerződést. Már nem ilyen szociális bérlakás, tehát hogy többet kell fizetni albérleti díjba, mint tehát nem csak fél éreket, viszont még nem piaci albérlet, tehát a kettő között van, és aközben, amíg ott vannak, mi segítünk nekik abban, hogy a pénzüket be tudják osztani, az idejüket be tudják osztani, egy kicsit még egy lépéssel tovább vigyük őket abba, hogy tényleg az önálló életre újra képesek legyenek, mert azért a többségük önállóan élt eddig is, meg más a hajléktalanság előtt is, csak hogy a hajléktalanságban azért eléggé be lehet rokkanni, és akkor ez már a második lépés.
Ez nem biztos, hogy túl könnyű kérdés, de mit láttok, Gábor, hogy körülbelül hány százaléka integrálható vissza a társadalomba azoknak a hajléktalanoknak, mondjuk akiket napról napra láttok? Tehát így mondjuk, hogy beköltözik a lakásba, és aztán egy teljesen új életet tud kezdeni.
Hát százalékot nem tudok mondani. Én azt szoktam mondani, hogy én 3 kategóriába szoktam beosztani ezeket az embereket, ahol nyilván van átjárás a kategóriák között. Ugye van az a kategória, akinek se motivációja, se lehetősége nincsen, hogy visszailleszkedjen a társadalomban nyilván, vagy akár mentális betegség, bármi a betegség miatt, vagy bármi miatt, ővelük csak annyit tudunk csinálni, hogy ellátjuk őket, és ennyi, tehát hogy ők nem fognak kikerülni ebből a helyzetből. Van az a kategória, akiknek van lehetőség, de nincs motivációja, nyilván ott abba kell, azon kell dolgoznunk, hogy a motivációját megtaláljuk, hogy akkor menjen és tegyen dolgokat, mert lehetősége lenne rá. Én azt gondolom, hogy talán ez a kategória a második legkönnyebb, és akkor van az első kategória, akinek meg van motivációja, szeretné, de nincs lehetősége. Uh-huh. És akkor ott szerintem talán ott a legkönnyebb segíteni, mert lehetőségeket tudunk akkor neki adni, és ezzel élni fog, mert van motivációja. És nyilván ebben a 3 szakaszban mozognak ezek az emberek, hol visszaesnek, hol előre jönnek, de hogy ebben kell nekünk szerintem okosnak lenni, hogy miben tudunk segíteni.
Mit figyeltetek, meg hogyan változik még ezeknek az embereknek a hite? Azáltal, hogy bekerülnek és kapnak egy ellátást, hogy kapnak figyelmet, hogy újra embernek érezhetik magukat.
Szerintem ez is változó. Van, akinek erősödik ettől, de van, akinek meg abszolút meggyengül attól, hogy hajléktalan lesz, és ilyen helyzetbe kerül, és ez nem biztos, hogy kizökkenti az, hogy most ember számba veszik, vagy segítenek. De ugye van, akinek ez abszolút azt jelenti, hogy akkor növekszik a hite.
Most egy nagyon nehezített helyzetben van mindenki. Nyilván bárki és mindenki, aki segíteni szeretne a járvány miatt, többszörös akadálynak van kitéve. Egy ilyen szituációban, amikor hajléktalanokról beszélünk, a kijárási tilalom, a 8 óra utáni nem lehetünk az utcán, szabályozások, stb. Ez mennyiben akadályozza, vagy nehezíti meg a segítségnyújtást? Nyilván most nem arról beszélek, mikor hozzátok elmegy valaki, hiszen az adott, akkor ő ott benn van, és akkor nem beszélünk arról, hogy az utcán van.
Nyilván a 8 óra utáni segítségnyújtást megnehezíti, tehát ott helyszínen nem tudsz nekik segítséget nyújtani.
Ők egyébként kint vannak 8 után, és tehát hagyják azért őket?
Nem van, nem aki kint van, igen. Hát most ez ilyen érdekes helyzet, mert hallunk mindenféle híreket, tehát van, akit már megbüntettek a rendőrök, azért meg kint van, és kapott egy 30 000 forintos csekket.
Jó. Kár volt megérni, de igen.
És akkor mondja, hogy várja a holnapit is. De van, aki mondja, hogy így nem foglalkoznak a rendőrök, tehát mondják, hogy akkor menjen arrébb, vagy nem tudom, és így hagyják, mert igazából, ha most viccelődni akarnék, azt mondanám, hogy hát ők ott vannak otthon, tehát ők nem mentek ki sehova. Inkább mi mentünk be az ő lakásukba, de a viccet félretéve, igen, ott nehéz, tehát én azt gondolom, hogy így az ilyen nappali melegedőkön keresztül lehet most segíteni, vagy pedig napközben, hogyha látunk valakit, illetve ugye szerintem fontos megemlíteni a Menhely diszpécsert, akik viszont 024-ben lehet őket hívni, ha bárhol utcán látunk hajléktalant, akiről azt látjuk, hogy rosszul van, vagy kételjünk van, hogy
élek
vagy valami, akkor a Menhely diszpécset föl lehet hívni, és akkor ők segítenek.
Ugye ez azért nagyon rendkívül ilyen nehéz helyzet, mert hogy 8 óra után mindenkinek otthon kell maradnia. Viszont bejönnek az éjszakai fagyok, amikor senki nem fogja ezeket az embereket, akik az utcán fekszenek, észrevenni, és senki nem fog rájuk nézni. Talán maximum a rendőrök, akik járőröznek, meg a katonák nem feltétlenül biztos, hogy mondjuk pont arra mennek. Tehát sokkal kevesebben vagyunk nyilván az utcán. László, hogyan tudunk, vagy szóval, hogy hogyan fog ez megoldódni? Hát hiszen most jön be a tél, most van az, hogy pillanatok alatt elalszik odakint a hajléktalan, és hát reggelre már nem ébred föl, mert megfagy.
Hát, hogy megoldódni, hogy fog, az egy jó kérdés, viszont fontos lenne az, hogy odafigyeljünk arra, tehát a körülöttünk lévő emberekre. Illetve most azt vettem észre, hogy mind a rendőrök, mind pedig ugye a kint lévő katonák most abban a helyzetben, hogyha találkoznak egy hajléktalannal, akkor megpróbálják felvenni a kapcsolatot az éjszakai szállókkal, vagy az aktuális intézményekkel, akik ezzel foglalkoznak. Nem tudom, hogy így éjszaka jelen, tehát ebben a helyzetben hogyan tudunk nekik segíteni, viszont napközben tényleg próbáljunk odafigyelni arra, hogy hát kivel találkozunk. És
esetleg napközben tényleg elmegyünk, vagy észreveszünk valakit, visszaviszünk neki melegtakarót, bármit, akkor az nyilván azért nagyon sokat tud segíteni ezen. László, hogyan telik el egy szociális segítőnek a napja? Te reggelben mész, és onnantól mit csinálsz, és egyébként ami szerintem érdekes, hogy miért ezt választottad? Tudom, hogy hosszú út vezetett idáig, de hogy egy ilyen fiatal srác miért, vagy hogyan kerül egy ellátóba, egy nappali melegedőbe?
Hát az, hogy hogyan kerültem oda, az kapcsolatkérdése volt, ugyanis az egyik barátomnak az apukája volt akkor az intézményvezető, és hát ugye fiatal voltam, ilyen hétvégi kiegészítésnek nagyon jó volt ez a munka, és szerintem ennek is megvan amúgy a varázsa, mert azért sokan szeretnék keverni a kellemest a hasznossal, hiszen egyben lehetett ugye pénzt is keresni, és mégis tudtam tenni valamit az emberekért, ami a mai napig amúgy egy nagyon jó érzéssel tölt el. És eddig igazából így maradtam ezen az ágon.
És reggel bemész, te is részt veszel a szendvics készítésben, nyilván akkor, hogyha segítőként vagy ott, akkor te is próbálod ezeknek az embereknek a motivációját visszaadni, tehát személyes kapcsolatot építesz ki, és ápolsz velük.
Sőt, erre hatalmas hangsúlyt fektetünk, tehát próbálunk minél többet kommunikálni a kliensekkel, és lehetőleg tényleg minél közelebbi kapcsolatba kerülni velük. Hát a szociális segítőknek is, meg a munkásoknak is azért elég monoton a hétköznapjuk, hiszen bemegyünk reggel, akkor igen, megkenjük a szendvicseket, előkészülünk a napra, úgyhogy igen, így telik a mindennap. És vannak mindenkinek mentorátjai, tehát vannak adott kliensek, akikkel személyesen foglalkozunk, segítünk nekik ugye mind ügyintézésben, mind pedig munkakeresésben, és amint elindult ez a nap is, lehetőségünk rá, azért megpróbálunk leginkább ezekkel a kliensekkel foglalkozni.
Srácok, most már beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy a testet hogyan tápláljátok, annak hogyan segítetek, de hogy a léleknek hogyan kell és hogyan tudtok segíteni egy ilyen nappali melegedőben, erről fogunk a továbbiakban beszélgetni majd. Az ellátó Golgota nappali melegedő két munkatársával, Laszlovszky László szociális munkatársal és Keleti Gábor intézményvezetővel. Hamarosan itt a 98 pontot Manna FM-en, a Manna lányoknál a kérdésetek van 0677 1986.
Fél 11 után pár perccel még mindig itt van nálunk a két vendégünk, Laszlovszky László szociális munkatárs és Keleti Gábor intézményvezető, mindketten az ellátó Golgota nappali melegedőtől jöttek el hozzánk, és hát jó sok mindent beszéltünk már, és jó sok mindent mondhatok már el a hajléktalan helyzetről Magyarországon, arról, hogy az ellátó Golgota hogyan tudja segíteni ezeket az utcára szorult embereket napról napra. Elmondtátok azt is, hogy nagyon fontos, hogy vissza tudjátok adni nekik a motivációt, a reményt, hogyan tudjátok egyébként ezt megtenni, mert talán egy picit idézőjelben könnyebb valakit megetetni, mint a lelkét ápolni. Hogyan tudtok új reményt adni, hogyan tudtok motivációt adni?
Igen, ez azt gondolom, hogy hibája is az egész rendszernek, hogy így konzerválja ezt az állapotot, és ebből szeretnénk mi kilépni, hogy nem csak az alapellátást adjuk meg, hanem többet. Szerintem motiválni nem könnyű, mi is keressük a módját személyre szabottan, hogy kinél hogy lehet, mert ugye van ez a mondás, hogy csak annak lehet segíteni, aki akarja, hogy segítsünk. Mi néha ennél egy kicsit tovább megyünk, tehát néha próbálunk annak is segíteni, aki nem akarja, és néha ezéként ad neki motivációt, néha nem. Úgyhogy nem tudom a pontos választ, de próbálkozunk.
Aki szeretne nektek segíteni, az hogyan tud? Szükségetek van-e önkéntesekre? Ki lehet önkéntes nálatok? És hogyha nem szeretne önkéntes lenni, csak mondjuk anyagi segítséget nyújtani, vagy mondjuk egy csomó olyan ruhája van otthon, ami meleg ruha is el tudja vinni nektek, akkor ezt el tudjátok-e fogadni, el tudjátok-e rakni, van a hely?
Mindent el tudunk fogadni. Akkor kezdem ott, hogy az anyagi segítség az mindig jól jön, mert ugye azért a szociális szakma az elég alulfinanszírozott. Tehát, hogy...
Finom a szó,
úgyhogy adományra mindig szükség van, tehát aki pénzbeli adományt szeretne adni, az, ha fölmegy a honlapunkra, a golgotellátó.hu oldalra, akkor ott van a bankszámlaszámunk, azon keresztül tud pénzt utalni, és akkor azt mi ráfordítjuk az ellátónak a fenntartására. Aki ruhát szeretne adni, annak pedig minden nap, ugye 8 órától 2-re nyitva vagyunk a Vörösmarty utca 17-ben, a 7. kerületben, odahozza, azt mi átvesszük, és ugyanunk van ruhaosztása, ahogy a Laci mondta, és akkor azt kiosztjuk a rászorulóknak. Illetve aki pedig önkéntesként szeretne segíteni, bárki jöhet, sőt, én igazából azt gondolom, hogy aki nem ismeri a hajléktalanokat, vagy fél tőlük, vagy nem ismeri ezt a közeget, az jöjjön le egy napra, vagy egy fél napra, legyen ott az ellátóban, és látni fogja, hogy milyen emberek vannak, milyen emberek a hajléktalanok, ugyanolyanok, mint mi, csak éppen nincs hol lakniuk, és ott tudunk adni neki olyan munkát, amiben tud segíteni nekünk.
Ugye a nevéből is kikövetkezteti az ember, hogy ez a téli időszakról szól most nagyon is, amiről beszélünk, nappali melegedő, ugye, hát nyáron erre nincs szükség, viszont nyilván nyáron is segítetek. Olyankor hogyan lehet, vagy hogyan tudtok?
Nyáron is lehet melegedni a pincében, mert jó meleg van. Csak nem érdemes. Igazából nyáron is ugyanezeket a szolgáltatásokat nyújtjuk. Tehát ugye nálunk, aki bejön, ugye tud vécézni, tud tusolni, tud mosni, le tud ülni, igen, kap teát.
Van fodrász.
Van fodrász, tud enni, tud tévét nézni, internetezni, van szekrényünk, amire ugye fel lehet iratkozni, és hogyha éppen van üresedés, akkor tudja tárolni a cuccait. Tehát, hogy ruhaosztás van nyáron is. Tehát gyakorlatilag az összes szolgáltatásunkat igénybe tudja venni nyáron is. A melegedés az nem annyira fontos olyankor.
Hány éves kortól lehet hozzátok menni önkéntesnek, és még mindenképpen beszéljünk a december 19-i eseményetekről, két-három mondatban is.
Hát önkéntes bárki jöhet, akár hány éves kortól, de nyilván 18 éves szülői engedéllyel kell hozzá, de bárki jöhet. Tehát, hogy volt már nekünk gyerek. Az egyik munkatársunk például Máté István, akinek a két fia, még mielőtt a munkatársunk lett volna István, már azelőtt jöttek és segítettek ott ételosztásban, gyümölcsosztásban, tehát, hogy lehet gyerekként is jönni.
Jó, és akkor még két-három mondat a december 19-i eseményetekről. Ez egy nagyon-nagyon fontos esemény lesz, ugye egy vacsora. Erről meséljetek nekünk gyorsan.
Igen, ez egy nagyon fontos esemény lesz. Főleg azért, mert ha jól tudom, és jelenlegi információm szerint még erre nem nagyon volt példa, hogy ilyen szinten össze tudja hozni a bármelyik intézmény a klienseket, úgymond egy átlagos emberrel, és pont ezt szeretném meglépni, hiszen most az érzékenyítés, ez nagyon fontos a téli időszakban, és talán ilyenkor egy kicsit fogékonyabbak is az emberek arra, hogy odafigyeljenek a maguk körül lévő emberekre. És december 19-én lesz egy úgynevezett veled vacsora estünk, amiről pontos információkat ugye a Facebook oldalunkon, vagy akár a honlapunkon is meg lehet találni. És abból indult ki az egész, hogy így közösen átgondoltuk, hogy tudunk-e igazából karácsony előtt valami olyan pluszt adni a klienseknek, ami egy kicsit így visszaadja nekik ezt a karácsonyi hangulatot, azt, hogy emberszámba vannak véve. És hát mindenkinél van otthon egy ilyen karácsonyi vacsora, ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy együtt legyen a család, és ezt próbáljuk most visszahozni ezzel a karácsonyi vacsorával, hogy legyen egy nap, amikor ha lejönnek hozzánk, akkor tényleg velük van foglalkozva, innen is ered a veled vacsora elnevezés. És nem tudom, hogy jelenleg telt-e már a...
Még nem telt be, tehát lehet mi jelentkezni.
Uh-huh. Azt hogy képzeljük, hogy én jelentkezem mondjuk erre a vacsorára, és akkor befizetek egy bizonyos összegű pénzt, igen, választok egy bizonyos menüt, ugye A és B menü közül lehet választani, és én azt elfogyasztom egy hajléktalan társaságában.
Így van, tehát erre a napra mi ugye feldíszítjük az ellátót, lesznek körasztalok, és akkor gyakorlatilag aki meghív egy hajléktalant, lejön, ugye mi fogjuk kiválasztani a hajléktalant, hogy kit hív meg egyébként, tehát ugye mi klienseink közül kifizeti a pénzt, és ezzel gyakorlatilag meghívja a hajléktalant, meg ugye magának is vesz egy menüt, leültök, és én fogok mondani egy pár szót magára az ellátóról, utána lesz egy ilyen kis kvízjáték, amiben így megtörjük a jeget, hogy ne legyen olyan feszengős az egész. Kérdések lesznek egymásról, mint hogy szerinted a veled szemben ülőnek van-e diplomája, szerinted mivel foglalkozott a veled szemben. Tehát, hogy ilyen, amivel már is lehet indítani a beszélgetést, és utána a mi általunk, mert Laci lesz az egyik menünek a szakácsa, tehát mi főzzük az ételt is, és mi fogjuk felszolgálni az ételt, felszolgálják az ételt, és utána lehet ott beszélgetni a kedves vendéggel.
Még ami nagyon fontos, ez december 19 szent este lesz nálatok valami. Akkor tudtok-e segíteni az embereknek? Van erre, mert a hajléktalanoknak van erre lehetőség?
Nálunk nem lesz, de én úgy tudom, hogy a gyülekezetünkben megint lesz szenteste ilyen egyedülálló karácsonyra, ahova viszont lehet menni. A rászorultaknak is.
Hol keressenek benneteket? Tehát, hogyha valaki ezt szeretné igénybe venni, vagy van olyan, ismer olyat, akit esetleg beajánlana, vagy részt venne ezen a vacsorán?
A Facebook oldalunkon, Golgota Ellátó néven vagyunk fent, illetve a golgotaellato.hu oldalon is. Ott vagyunk.
Köszönjük szépen, hogy jöttetek, de legfőképpen azt köszönjük, amit tesztek az emberekért. Az Ellátó Golgota nappali melegedőkét munkatársát, Laszowski László szociális munkatársat és Keleti Gábor intézményvezetőt hallottátok. Köszönjük, hogy jöttetek.
Mi is köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
Fél órával ezelőtt jött a hír, minden hírportálon megjelent, hogy elhunyt Balázs Fecó, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zeneszerző, a Korál együttes ikonikus alapító vezetője és énekese 69 évet élt. 10 perc múlva lesz 11 óra, ami azt jelenti, hogy ha nagyon ügyesek vagytok és figyeltek, és időben tudtok jelentkezni, akkor tudtok majd játszani.
Ezt a lányok is tudják. Tudják.
Nem most, hanem 11 óra után pár perccel, de már most lehet készülni, hogy ügyesek legyetek, és olyan szerencsések, hogy a kalapból majd ti kerüljetek ki győztesként, és megnyerjétek a két testrészre szóló végleges lézeres szőrtelintést. Na, de most bebizonyítjuk, hogy a lányok is tudják, ugye?
Igen, vagy hogyha nem tudják, akkor pedig nem szégyelnek segítséget kérni és kérdéseket feltenni, és így aztán fel is kerestük Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét. Szerbusz, Dani.
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hello, hello!
Mire kell odafigyelni? Advent első vasárnapja lesz most, meggyúlnak a gyertyák, az első gyertyák az adventi koszorún, a kis mécsesek az ablakokban, függöny mögött, függöny alatt, függöny mellett, konyhában, akárhol a lakásban, és tényleg ilyenkor az egyik legveszélyesebb időszakához érünk szerintem ebből a szempontból az évnek.
Pontosan, így van. Sajnos idén már 6000 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. Néhány szomorú statisztikai adattal kezdenék. 482-en szenvedtek füstmérgezést, és hát 87-en életüket vesztették tűz miatt, ebből 72-en a saját otthonukban, lakástűzben vesztették életüket. Naponta Magyarországon átlagosan 15 lakástűz keletkezik. Ebben az időszakban, advent idején ez a duplájára emelkedik, tehát napi 30 lakástűzhez riasztanak bennünket. Ez azt jelenti, hogyha kicsit osztunk-szorzunk, akkor körülbelül 45 percenként kigyullad egy lakás Magyarországon. Ennek nagyon egyszerű oka van, mivel hűvösre fordul az idő, sokkal többet vagyunk otthon. Azért, mert többet vagyunk otthon, sokkal több elektromos kütyűt használunk, többet főzünk, hosszabb ideig kell világítani, fűteni is kell, a szabadidőnk nagy részét is otthon töltjük, különböző piromán hobbijainkat is mind otthon csináljuk, és olyan ünnepi kiegészítőket viszünk haza, mint az adventi koszorú, ami rendkívül tűzveszélyes.
Dani, bocsánat, én közbeszúrok valamit. Ugye nagyon sokszor az ember úgy elmosolyodik azon, hogy a gyertyáknak a csomagolásán például rajta van a cuki kis piktogram, amit ugye viccesen lehet félreértelmezni, és hogy a nagy gyertyát ne rakjuk kicsi mellé, mert megsértődik, és a függöny közelébe sem, mert nem lát ki. Tehát, hogy ezeken ugye voltak ilyen műsorok, még annak idején mi is csináltuk, de hát azért ez sokkal komolyabban kell venni, és ezek a piktogramok tényleg nagyon hasznosak, mert nagyon sokan hiszik például azt, hogy a befelé égő gyertya sokkal kevésbé veszélyes, ugye? Nem folyik ki belőle a viasz, az a kis perem a befelé égésnek köszönhetően, ami keletkezik, az megvéd a lángtól, stb., holott az azért mindannyian tudjuk, hogy nem így van.
Minden gyertya veszélyes, hogyha nem figyelünk rá oda. Én mindig azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen gyertyát használunk, ha nem vagyunk a szobában, teljesen felesleges, hogy égjen. Minek akarunk akkor hangulatvilágítást csinálni, ha úgysem vagyunk ott? Fújjuk el azt a gyertyát, amikor nem vagyunk a szobában. Az adventi koszorúra visszatérve, teljesen mindegy, hogy mi magunk készítjük el, vagy virágosnál készen vásároljuk. Egy nagyon fontos, apró kiegészítőről ne feledkezzünk meg. Ez a picike kis fém alátét, ez a tűzálló alátét, ami a gyertyák alatt van. Ha mi magunk szeretnénk elkészíteni, akkor ezt is vegyük meg a kiegészítők között. Virágosnál 20-50 forintért lehet megvásárolni ennek darabját. Rendkívül fontos, hiszen hogyha a szobában az asztalon ég az adventi koszorú gyertyája, nem fogjuk folyamatosan azt nézni. Megcsörren a telefon, főzőcskézünk, átmegyünk a másik szobába. Ha megfeledkezünk róla, és csonkig leég a gyertya, egyből átterjed a koszorúra. A koszorú rendkívül jól meg ki tud száradni a fűtött lakásban, 2-3 nap alatt az olyan jól tud égni, hogy egyből lakástűz lesz belőle. Tehát vegyük meg ezt a pici kis fém alátétet, vagy hogyha készen vásároljuk a koszorút, akkor csak olyat vegyünk meg, amin rajta van ez a kis tűzálló alátét a gyertyák alatt. Gyönyörű, nagyon szép dekoratív koszorúk vannak, amik roppant tűzveszélyesek. Ezeket hagyjuk ott a virágosnál.
Ami még fontos ebben az időszakban, az a szénmonoxid mérgezés. Ugye hát nyilván most kezdtek el fűteni, most használjuk a kazánokat, mire figyeljünk ezzel kapcsolatban mindenképpen oda, hiszen szinte napról napra hallhatjuk a híradóban, hogy valaki szénmonoxid mérgezést kap.
A szénmonoxiddal az a baj, hogy az egy rendkívül mérgező gáz, viszont szintelen, szaktalan, az emberi érzékszerveknek teljesen láthatatlan. De rossz hírem van, még az állatok sem képesek kiszagolni. Néha bulvársajtóban lehet vele találkozni, hogy a cica, a kutya, a papagáj jelezte a gazdinak, hogy szénmonoxid van a lakásban. Sajnos nem igaz, az állatok sem tudják kiszagolni. Akkor alakul ki ez a gáz, amikor egy nyílt égésterű fűtőeszközünk, vagy vízmelegítőnk van otthon. Onnan tudjuk eldönteni, hogy nyílt égésterű, hogyha látjuk a lángot, hogyha elérhető számunkra a láng, akkor az fűtés közben, vagy vízmelegítés közben a szoba levegőjét fogja elhasználni. Miközben például zuhanyozunk egy ilyen átfolyós vízmelegítő a falon, aminek látjuk a lángját, az elégeti a fürdőszobában a levegőt. A fürdőszoba az egészen picurka, hamar elfogy a rendelkezésre álló levegő, nincsen levegő utánpótlása a vízmelegítőnek, pláne nagyon jól szigetelő ablakokat tettünk a fürdőszobába, a régi szellőzőnyílásokat megszüntettük, akkor, hogyha hosszú ideig egy ilyen helyen zuhanyozunk, akkor az életünkkel játszunk. Éppen ezért gondoskodjunk arról, hogy teljesen mindegy, hogy mivel fűtünk, vagy mivel melegítjük a vizet, lehet ez kandalló, cserépkályha, olajkályha, konvektor, bármi, hogyha látjuk a lángot, akkor gondoskodni kell a levegő utánpótlásról. Az ablakban kell egy úgynevezett résszellőző. Ezek a nagyon jól szigetelő, új típusú műanyag ablakok, ezek nem engednek meg semmi levegőt, és ebből lesz a baj, hogy elhasználja a szoba levegőjét. Egy tökéletlen égés alakul ki, mielőtt még kialudna a tűz, és ekkor keletkezik a szénmonoxid. Tehát az ablakost ki kell hívni, hogy tegyen be egy rés szellőzőt az ablakba. Illetve, mivel a fűtőeszközök, vízmelegítők, ezek műszaki cikkek, ezek bármikor tönkre mehetnek. Pont ugyanúgy, mint egy hajszárító. Csak hogyha a hajszárító tönkre megy, akkor az a nagy tragédia, hogy vízes marad a hajam. Hogyha a vízmelegítő tönkre megy, vagy a gázkazán tönkre megy, akkor az a probléma, hogy szénmonoxid mérgezés lesz a vége. Tehát vegyünk otthonra egy szénmonoxid érzékelő készüléket. Teljesen mindegy, hogy miért vásárolunk, az a lényeg, hogy a katasztrófavédelem pozitív listáján legyen rajta. Mielőtt elmennénk egy ilyen érzékelőt venni, menjünk föl a www.katasztrófavédelem.hu oldalra, és ott az oldal legalján van egy link, szénmonoxid érzékelők pozitív és negatív listája. Nézzük meg, és csak olyat vegyünk, amely a pozitív listán rajta van.
Dani, az is nagyon van már, bocsánat, az is nagyon fontos, hogy hova helyezzük el, tehát ha megvesszük a szénmonoxid mérőt, az is nagyon fontos, hogy hova rakjuk, ugye?
Igen. Nagyon fontos, hogy ezt mindig fejmagasságba helyezzük el. A szénmonoxid lehetséges forrásától, tehát a vízmelegítőtől, vagy a fűtőeszköztől olyan 1-1,5 méterre fejmagasságba, és a sarkoktól 10-20 centi távolságra. Tehát ne a sarokba rakjuk föl, mert akkor nem fog megfelelő munkát végezni, nem fog nekünk időben jelezni. Hogyha megvettük már a szénmonoxid érzékelőt régebben, akkor sajnos nem dőlhetünk hátra, nem mondhatjuk azt, hogy mi a szénmonoxid rémétől most már örökre védve vagyunk, mert minden szénmonoxid érzékelőnek van egy szavatossági ideje. Ez terméktől függően lehet 4, 5, 7 vagy akár 10 év is. Ez minden készülékre rá van írva, hogyha ez az idő letelt, akkor küldjük nyugdíjba azt a szénmonoxid érzékelőt, dobjuk ki, és bizony egy újat kell vásárolni, mert az már nem nyújt megfelelő biztonságot.
És ugye az is nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a szénmonoxid mérők, ezek nem hatalmas összegekbe kerülnek, tehát ilyen 4-5 ezer forintért én úgy tudom, hogy már simán lehet olyat venni, ami a katasztrófavédelm honlapján is benne van ebben a listában, és biztonságot nyújt.
Én erre mindig azt szoktam mondani, egy picit engedjétek meg, hogy morbid legyek, hogy igen, van 8000 forintos, meg van 10000 forintos szénmonoxid érzékelő is. És akkor szokták mondani a barátaim is, hogy jó, de azért milyen drága. Erre én azt szoktam mondani, hogy jó, de egy temetés az mennyivel drágább. Bocsánat, hogy morbid voltam, de hogyha ebbe belegondolunk, akkor már egyből nem sajnáljuk rá a pénzt.
Bizony, nagyon fontos, hogy máshogy nézzük ezt. Köszönjük, hogy velünk voltál, Dani. Főként azt köszönjük, hogy ezt újra és újra fáradhatatlanul elmondod, és mindig felhívod a figyelmét az embereknek ezeknek a fontosságára. Köszönjük szépen, és neked is minden bajmentes adventi készülődést és várakozást kívánunk.
Köszönöm szépen, hogy foglalkoztatok a témával, és én minden kedves hallgatónak, és nektek is biztonságos adventet kívánok.
Mukics Dánielt hallottátok, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét.
Manna lányok. Minden hétköznap 9-től 1-ig a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.